Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
Bornemissza Eszter járványhelyzet ihlette papír-pép tárgyaiból mutat be válogatást, és most címmel a Fuga Budapesti Építészeti Központ. A matematikus Bornemissza Eszter a 90-es évek óta foglalkozik textilképekkel. Kísérletező művészetét kifinomultság és a technikai tökélyre való törekvés jellemzi. Az utóbbi 10 évben újrahasznosított anyagokból, újságpapírokból, röntgen és integrált áramkörfilmekből, saját készítésű papírpépből készít nagyméretű áttört fali képeket, installációkat és kisebb tárgyakat, emlékeztet a Fuga közleménye. Bornemissza Eszter pár éve papírpép formálásával kezdett kísérletezni. Ez a folyamat tavaly ősszel indult újra, és a koronavírus járvány miatti karantén bizonytalanságokkal teli hónapjaiban kapott új lendületet. A tárgyak alapanyagát a művész az általa betakarított sásból és gyékényből főzte. A papírpép puha és száradás utáni piszkos fehér árnyalata, lágytapintású anyaga békés ellenpontja a karantén alatt kialakult nyugtalanító körülményeknek, áll az augusztus 15-éig láthogatható kiállításról szóló közleményben. Újra nézve címmel 5 kiemelkedő magyar fotográfus életművének egy-egy szeletét mutatja be a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményéből a mai Manóház kiállítása. Székely Aladár, Hár Ferenc, Haller Frigyes, Bereg Méri Zoltán és Máté Olga munkáit 5 eltérő kurátori koncepció alapján kronológikus sorrendben haladva ismerheti meg a közönség. A képek által betekintést nyerve a 20. századi magyar fotótörténet 8 évtizedébe. A Magyar Fotográfiai Múzeum 1991-es alapítása óta az egyetlen olyan magyarországi intézmény, amely kizárólag fotográfiák őrzésével, gyűjtésével, kiállításával foglalkozik, és amelynek gyűjteménye elsősorban művészeti jellegű. A múzeum több mint 350 ezer papír alapú kópiát és több mint 500 000 negatívot őriz, mások mellett André Kertész, Brassai, Martin Munkácsé vagy Moholy Nagy László képeit. Jelen válogatás során a gyűjtemény elfeledett kincseit fedezte fel és értelmezte újra a mai Manóház szakmai csapata. Az 5 szekció önmagában is értelmezhető, együttesen pedig a múlt század jelentősebb fotótörténeti irányzatait tárgyalja. A Baki Péter, Balog Viktória, Barta Edit, Kis Imre és Schuller Judit Flóra által rendezett kiállítás augusztus 16-áig látható a mai Manóházban.
Fesztivál.
Több fővárosi helyszínen, többek között a Zeneakadémián, a Budapest Music Centerben és a Hagyományok Házában zajlik majd a Fesztivál Akadémia Budapest koncertsorozata augusztus 20-a és 30-a között. A fesztivál alapítóinak közleménye szerint a hangversenyek műsorán a kamarazenei repertoár klasszikusai mellett valódi különlegességek is elhangzanak, így az angol Vaughan Williams vonós négyesre, zongorára és énekhangra írt On Venlock Edge című dalciklusa, vagy a cseh Bohuslav Martinu jazzes elemeket használó Konyhai Revű című kamaraműve. A fesztiválon fellép mások mellett Perényi Miklós, Vásári Tamás, Baráti Kristóf, Várdai István, Klukon Edit és Ránki Dezső, Rados Ferenc, Boldocki Gábor, Kolonics Klára és Fenyő László. A zeneművek között Molnár Piroska, Rudolf Péter, Nagy Kálózi Eszter, Eperjes Károly, Hegedűs D. Géza és Vecsei H. Miklós tart felolvasást. Kivételes művész találkozásoknak is otthont ad majd a fesztivál. Perényi Miklós és a nála 2 generációval fiatalabb Palojtai János César Frank népszerű szonátáját játssza el. Rados Ferenc és egykori növendéke Kelemen Barnabás 3 klasszikus szonátát ad elő, Maxim Risanov és Fejévári Zoltán előadásában Sosztakovics utolsó műve, a Brácsa szonáta hangzik el. Közös koncertet ad az Amadinda ütő együttes és a Söndörgő, valamint fellép Szalóki Ági és zenekara. A Fellélegzés címet viselő fesztivál teljes programja elérhető a rendezvény honlapján. A hangversenyekre már megkezdődött a jegyértékesítés.
Esemény.
12 élő közvetítésből álló sorozatot indít a New Yorki Metropolitan Opera festői, európai és amerikai helyszínekről világsztárok szereplésével. A kamerák nem csak a művészi előadást, hanem a helyszínek építészeti szépségeit is megmutatják, írt a honlapján a Met. Október 10-én a bécsi Liechtenstein palotából Anna Netrebko orosz-osztrák operadívát hallgathatják a közvetítés nézői. Két héttel később Diana Damrau német szoprán és a máltai József Kaleja koncertezik Máltán. A december 19-éig tartó sorozat nézői többek között egy norvég kastélyból, egy Velszi templomból és egy tenger fölé nyúló teraszról is láthatnak koncertet. A helyszíneken nem lesz közönség. Az előadásokra 20 dollárért átszámítva 6200 forintért lehet jegyet vásárolni a honlapon. A műsorokat az élő közvetítések után 12 napon át lehet majd elérni. A Met Opera a világjárvány miatt március közepén bezárt, és december 31-ig nem is nyit ki. A becslések szerint dollármilliókat veszít az intézmény. Első alkalommal rendezik meg szeptember 3-a és 5-e között a Veszprém Balaton filmpikniket. Veszprémben a Hangvilla, az Expresszó és a Vár Szent Háromság tér ad otthont a filmes rendezvénynek, míg Balatonfüreden a Balaton moziban és a Tagore sétányon óriás kivetítőn láthatják az érdeklődők a magyar mozgókép szemle díjazottjait és a magyar filmklasszikusokat. A filmeket zenei és gasztroprogramok, valamint szakmai programok és közönség találkozók is kísérik. A Veszprém Balaton filmpiknik azt a törekvést támogatja, hogy Veszprém és a Balaton kulturális, kreatív régiója erősödjön, európai láthatósága növekedjen. Az esemény társrendezvénye a Könyv, Bor, Jazz, amelynek keretében Balatonfüreden 3 napig egymást váltják az író-olvasó találkozók, a borkostolók, a Blaha utcában pedig jazzkoncertek várják a közönséget szeptember 3-a és 5-e között.
Könyv.
Újra lehet válogatni a polcokról a fővárosi Szabó Ervin könyvtár már újra nyílt bibliotékáiban, így nem szükséges előzetesen megrendelni a könyveket. A szolgáltatások iránti érdeklődést jelzi, hogy a már újra nyitott központi könyvtárban és a 15 legnagyobb kerületi könyvtárban 2 hét alatt a korábbi kölcsönzők közül minden második felkereste könyvtárát. Az átmenetileg ingyenesített előjegyzési szolgáltatás töretlenül népszerű. Az újranyitás óta közel 25 ezer előjegyzést regisztráltak, 10 nap alatt annyit, mint tavaly egész évben összesen, olvasható a közleményben. A már megnyitott könyvtárakban a teljes szolgáltatási paletta elérhetővé vált. A központi könyvtárban is újra használható valamennyi olvasói tér. A Szabadpolcos Övezet és Sárkányos Gyerekkönyvtár mellett a Budapest Gyűjtemény, a Zenei Gyűjtemény és a Szociológiai Gyűjtemény is várja látogatóit, továbbá a raktári kéréseket is teljesítik. A központi könyvtár az olvasói igényeket figyelembe véve minden csütörtökön meghosszabbított nyitvatartási idővel 10 és 20 óra között tart nyitva. A kijelölt könyvtárakban mód nyílik fénymásolásra, szkennelésre és nyomtatásra is. Az olvasók kényelme érdekében szeptember 6-áig megmarad az előjegyzési szolgáltatás ingyenessége, a kérések az online előjegyzési felületen, e-mailben vagy személyesen is leadhatók. Valamennyi korosztály a teljes nyitvatartási időben felkeresheti a könyvtárakat, de a 12 óráig tartó délelőtti idősávot továbbra is a 65 év felettieknek ajánlják. A látogatók számára kötelező a távolságtartás szabályainak betartása és a maszk használata. A szolgáltatásokról naprakész információkat a könyvtár honlapján a www.fsek.hu címen találnak az érdeklődők.
Film.
A Watchmen és a Hihetetlen című tévésorozatok kapták a legtöbb 4-4 jelölést az amerikai tévékritikusok díjára, a platformok között pedig az HBO vezet, írta meg a The Hollywood Reporter. Az HBO produkciói 16 jelölést gyűjtöttek, a Netflix műsorok pedig 10 díjra esélyesek. A kritikusok a Mandalorian, a Michael Jordan az utolsó bajnokságig, a Remy, a Fekete Hölgyek, Sketch Show-ja és a Mrs. America, valamint a Better Call Saul című sorozatokat is szerették a jelölések alapján. A vígjáték és a dráma kategóriában 13 színészi jelölésből 10 nők kaptak. Díjat kaphat a tévékritikusoktól Kate Blanchett a Mrs. America, Caitlin Dever a Hihetetlen és Regina King a Watchmen című drámai mezőnyből. A vígjáték sorozatok színészei közül pedig Pamela Adlon, Jobbidő, Christina Applegate, Halott vagy, és Elle Fanning, Nagy Katalin a Kezdetek is verseng a díjért. A tévékritikusok díjátadóját idén a koronavírus járvány miatt a megszokottól eltérő módon szervezik. A kritikusok hagyományos sajtógörútját online bonyolítják le, a díjkiosztót pedig valószínűleg szintén személyes részvétel nélkül szervezik majd.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
A nagyszülő-szülő-unoka kapcsolatok formálódása és működése a pszichológia egyik kevéssé vizsgált területe, pedig a nagyszülők a társadalmi változások ellenére napjainkban is rendkívül fontos szerepet töltenek be az unokáik életében. Nagyszülők a kispadon, 11 tévhit a generációk közötti konfliktusokról. Egy nagyon fontos könyvről beszélünk most, melynek szerzője Elstipkovics Erika ismert pszichoterapeuta, a Személyiségfejlesztő Akadémia alapító igazgatója. Esen néhány szó arról, miféle tévhitekre gondoljunk, például arra, hogy a nagyszülő dolga a kényeztetés, vagy hogy a nagyszülők rivalizálása természetes, hogy a nagyszülő pontosan tudja, mit hogyan kell, hogy az unoka fárasztó, a mai nagyszülők meg nem kérnek belőle. Nagyon érdekes a címben jelzett focis hasonlat is, mármint hogy hol a helye a családban a nagyszülőnek.
Elég vegyes a kép is, meg az elképzelések is, hogy mi is ma egy nagyszülő. Ugye nagyon sokakban az az emlékél, hogy olyan, mint régen, tehát egy őszhajú, szemüveges, állandóan főző nagymama, meg egy örökké barkácsoló nagypapa, aki az unokáival együtt barkácsol. De hogy ez azért ma elég vegyes, hogy melyik családban milyen a nagyszülő, de hogy én nagyon fontosnak tartom, és azt látom, hogy vannak családok, akiknek nagyon hiányzik, vannak családok, ahol tényleg nagyon aktívan bekapcsolódnak a nagyszülők, és vannak olyan családok, ahol különféle okok miatt egy erős távolság van a szülők és a nagyszülők között, és emiatt ugye az unokák és a nagyszülők között is. És valóban én úgy fogom föl ezt a kapcsolatot, mint tényleg a kis padon ülő játékos, aki figyeli végig a mérkőzést, tehát azt gondolom, hogy a pályán a szülők vannak és a gyerekek, és a nagyszülők azok figyelemmel kíséri, tehát ez azt jelenti nekem, hogy mindent tud, hogy mi történik a családban, hogy rendszeresen kontaktál a gyerek, rendszeresen kapcsolata van az unokájával, akár Skype-on, akár élőben, és nagyjából tudja azt, hogy érzem meg, mi zajlik a gyereke és az unokája családjába, de bízik abban, hogy akik ott vannak a pályán, azok jól csinálják azt, amit csinálnak. Tehát bízik a saját gyerekébe, én ezt tartom a legfontosabbnak, hogy ő felnőtt, és ha én nem is értek egyet a döntésével, akkor is elfogadom, viszont ha pályára lépek, vagy akkor, amikor a szülők pihenni akarnak, vagy az unokának van szüksége a nagyszülőnek, vagy a nagyszülőnek van szüksége az unokára, akkor viszont aktívan részt vesz az unokák életébe. De azt fontosnak tartom, hogy amikor pályára lépünk nagyszülőként, akkor is betartsuk azért nagyjából, most nem 100%-osan, de nagyjából azokat a szabályokat, amit a szülők alkotnak. Mondjuk a foci szóval érve, hogy a megegyezett taktikát betart. A jó nagyszülő.
Szerintem a könyvednek az egyik legnagyobb hozadéka az, hogy nem csak leírod, hogy milyen helyzetek vannak, hanem a szülőknek is segítesz megérteni, vagy legalább elgondolkozni rajta, hogy miért viselkedhet úgy a nagyszülő.
Ez egy fontos szempont volt számomra, mert hogy régóta dolgozom pszichoterapeutaként, és sokszor hallgatom mind a két felet, tehát akár a nagyszülő oldaláról egy konfliktust, akár a szülők oldaláról, vagy akár egy felnőtt unoka oldaláról, és hogy néha úgy néz ki, mintha nem egy család lennének. Tehát, hogy mindenki ugye a saját sérelmeink keresztül éli a világot, és nehezen látjuk a másiknak a sorsát, az élet problémáit, hogy milyen életszakaszban van, milyen nehézségei vannak, és ugye ez az igazi elfogadás, tehát hogy pontosan mondjuk szülőként látom a nagyszülőnek az élettörténetét, a nehézségeit, akár a személyiségében, hogy honnan jönnek ezek a számomra nehezen feldolgozható és elfogadható megküzdési módok. Tehát azért a megértés az sokat segít az elfogadásba, meg egy nagyon fontos eleme az érzelmi megélés. Tehát, hogy őszintén tudjunk erről beszélni, de ugye őszintén beszélni is csak akkor tudunk, hogyha én megértem a másik szempontját.
De meg lehet érteni mondjuk egy narcisztikus nagyszülőt?
Hát nehéz. De ha én látom benne a sérüléseit mondjuk, tehát hogy ő kevés szeretetet kapott, és azért annyira narcisztikus, és azért akar annyira középpontba menni, akkor én tudok-e neki valamennyi szeretetet adni, mert ugye azt vártja ki, hogy pont ne szeressem. Mondok egy példát, hogy mondjuk narcisztikus nagymama ugye tömi azzal a gyereket, amit az anya nem enged, pont azért, hogy ő legyen a jó, és anya legyen a rossz. És hogyha én ezt meglátom, hogy ezt nem biztos, hogy azért teszi, hogy engem bántson, hanem azért, hogy ő az unokája szemébe fontosabbá váljon. És ugye ez persze azt váltja ki, hogy én nem tudok vele olyan kapcsolatba lenni, hogy megadjam a fontosság érzését. Pedig pont arra lenne szüksége.
Azt írod, hogy az is nagyon fontos, hogy mennyit tud segíteni egy nagyszülő, amikor mondjuk egyedülálló anyuka ott van a gyerekkel, viszont hajlamos átbillenni ez a kapcsolat, és már terhessé válik az anya számára. Szóval, hogy nagyon nehéz a határokat megtalálni.
Nagyon nehéz megtalálni. Én azért is írtam, hogy nem attól leszünk nagyszülők, hogy unokánk születik, hanem a nagyszülővé válás is egy tanulási, fejlődési folyamat, amiben a szülők is, a nagyszülők is, meg az unokák is változnak és fejlődnek. Mert nyilván az unoka életkora is meghatározza a nagyszülővel való viszonyt, mert más egy kicsi gyereké, meg más egy kamaszé, aki már éli inkább az önálló életét, meg az önálló kapcsolatait. De emellett még nagyon sok tényező meghatározza. Ugye az egyik, ami nagyon fontos, hogy ma azért ilyen fiatalság kultusz van, és mindenki, mert a nagyszülők is ilyen nagyon fiatalosak, meg fiatalok akarnak maradni, és emiatt nagyon sokan például nagyszülőkorukba kezdik újra a pályájukat, vagy kezdik újra a párkapcsolatukat, mit tudom én, 50-55 évesen, vagy akár 60 évesen, és nyilván ilyenkor a nap az 24 órából áll, tehát kevesebb figyelem meg idő jut az unokákra. Aztán nagyon sokan még intenzíven dolgoznak, akár pénz miatt, akár hivatástudatból, és emellett azért többen meg már betegek ebbe az életkorba, tehát nagyon vegyes a kép, de hogy ez egy tényleg egy közös fejlődési út, hogy megtaláljuk azt, hogy kinek mi a jó. Aztán vannak a túlsegítő nagyszülők, ugye, akik meg szülőfunkcióban vannak, tehát hogy a saját magányosságukat úgy pótolják, hogy gyakorlatilag fölnevelik a saját unokájukat. Tehát, hogy szülői feladatokat is ellátnak. Mondjuk napokig náluk van a gyerek, ott is alszik, mert könnyebb így óvodába vinni. Tehát, hogy egy csomó feladatot átvállalnak a szülőktől, de hát ezzel vele is szólnak azért, de meg kicsit gyerekszerepbe is tartják a saját gyerekeiket, aki az unokájuk szülője.
Elstipkovics Erika pszichoterapeutával beszélgettünk Nagyszülők a kis padon, 11 tévhit a generációk közötti konfliktusról című új könyvéről, amit, ahogyan a szerző korábbi köteteit is, a HVG könyvek kiadó jelentetett meg. A könyv bemutató és Elstipkovics Erika előadása a HVG Extra Pszichológia Szalon programjában csütörtökön, vagyis június 6-án este lesz, 6 órától a MOM Kultban. Érdemes ezt meghallgatni.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.